Álljunk fel és kezdjük meg imádsággal a alkalmunkat. Drága Istenünk, arról énekeltünk, hogy a Te jóságodból van életünk, az egész emberiségnek sok ezer év óta, legkülönbözőbb korokban, legkülönbözőbb Te hozzád való viszonyulással élő embereknek is Te adtál lélegzetet, szívdobbanást, Te adtad a Te kegyelmedet, azoknak, akik hajlottak a Te szavadra, és a mai órában is, ebben a mostani korban, itt a 21. században is, nincs ez másképpen, hanem a Te jóságod, hogy még van élet, van emberi lét a Földön, megújul a Te kegyelmed, újult erőt adsz, ahogyan ígérted is, és gondoskodsz, most éppen szüret, meg aratás, időszakában vagyunk már, és láthatjuk azt, hogy milyen jó az embernek, amikor a munkájának a gyümölcsét arathatja le, szüretelheti, de milyen balgák vagyunk akkor, hogyha ezért a saját mellünket döngetjük, vagy ha bármit elértünk, vagy ha bárminek most ezen a héten például örülhettünk, akkor azt magunknak tulajdonítanánk. Szeretnénk továbbítani a dicséretet Te hozzád, mert Te jó vagy, hűséges vagy, nincsen nálad erősebb, nincsen nálad tökéletesebb, és mi pedig nagyon örülünk annak, hogy Téged imádhatunk, tesszük ezt a magunk néha csetlőbotló módján, máskor erőtől dúzadóan. Te látod most is, hogy ki hogyan érkezett, hogyan jött, milyen hét után van, és arra kérünk, hogy lássál bennünket a Te üzeneteddel, hát, hogy együtt felnézünk Te rád, és legyünk ebben egységesek, hogy nyitott szívvel fogadjuk a Te igédet, a Te üzenetedet. Amen. Foglaljunk helyet, és megkérem, hogy villanyokat kapcsoljunk, mert olyan szürke a terem. Lehet, hogy nem volna rá szükség, de valahogy mégiscsak jobb, hogyha világosságban vagyunk. Köszönöm szépen. Nem egy alapige köré szeretném a mai igei kis tanulmányunkat szőni, hanem inkább egy téma köré. Ez pedig annak kapcsán is, hogy jövő héten hálaadó napunk lesz, meg úgy egyáltalán, ahogy a gondolataimat Isten mostanában vezeti. Valahogy ez van bennem, hogy hát ugye gyerekbemutatásunk is volt, nagyon sokan dicsérik Pannit, hogy milyen szép kisbaba, lépten nyomon ezzel akárhol a városban megjelenünk, ugye találkozunk. Hát ilyenkor az ember ugye örül, büszke, és egyéb szavakat is mondhatnánk. És valóban így van ez, hogy csak elég egy iskolai tanévnyitó ünnepségen egy ilyen kis hajas babával megjelenni, és az ember rögtön népszerű lesz, egész csoportok, 6-7 kislány, felnőttek, kisfiúk, mindenki, teli szájjal mosolyogva néz az emberre, és csodálatos. És lehet, hogy tudna mindenki a saját életéből mondani ilyet, amit már átélt. Ha egy kisgyerek, akkor az, hogyha egy emberi teljesítmény, vagy egy siker volt, amihez nagyon sokan gratuláltak, rázták a kezünket, akkor az. Amikor úgy éreztük, hogy most büszkék vagyunk, most jól megy a dolgunk, most erősek vagyunk. És valahogy ez van bennem, hogy igen, az ember büszke, ugyanakkor pedig nyilván a hálaadás fogalma az nem megkerülhető, és ekkörül a gondolatpár körül gondolkozom, hogy büszkének lenni, hálás büszkeség, illetve büszke hálaadás. Hogy van ez? Mit tanít nekünk erről Isten igéje? Milyen gondolatok azok, amiket magunkhoz vehetünk? És rögtön meg is néztem azt, olyan érdekes volt, írtam a napokban egy ilyen ünnepi beszédet, és hát ugye korábban is ez volt a városi üzenet, hogy legyünk büszkék Egerre, és soroljuk az értékeinket, hogy tényleg mire lehetünk mi itt Egerben büszkék. És ezt a büszkeség szót nem azt mondom, hogy untam már egy kicsit, de úgy na nézzük meg, hogy milyen egyéb szinonimák, megfelelő szavak vannak. És kicsit úgy megdöbbentem, hogy gyakorlatilag ez a szó, ez egyedül áll olyan értelemben, hogy egy pozitív dolgot fejez ki elsősorban, ha azt mondja valaki, hogy én büszke vagyok erre vagy arra. Arról nem feltétlenül gondoljuk azt, hogy akkor ő egy öntelt, felfújt hólyag. És mégis érdekes, hogy ha a büszke szót beírjuk, akkor a szinonima szótár ilyeneket dobott ki. Egyetlen más megfelelő és ilyen értelemben használható szót nem találtam. Ilyenek jöttek a keresési eredményként, hogy gőgös, felfuvalkodott, pöffeszkedő, döjfös, pökhendi, önhit, önelégült, kivagyi, kevély. Rengeteg szó van egyébként, most csak így csömegézek belőle. Rátarti, nagyképű, elbizakodott, fölényeskedő, öntelt, és sorra, vagy 30 találat, és mindegyik negatív. Egytől egyig. Hatalmaskodó, orrát felhordó, arrogáns. És ezt jelenteni, ezek szerint a büszkeség. Érdekes ez, hogy ez az egy szó, ez mégis egy olyan tartalmat jelent, amiben persze benne vannak ezek, hogy igen, igen, valami mögötte van, valamire utal, de mégsem érezzük negatívnak, ha én azt mondom, hogy büszke vagyok valamire, ami után egy egészséges második fél mondat áll, hogy erre is erre vagyok büszke, akkor nem feltétlenül ez a felsorolás jön ki, és legyintenek az emberek, hogy jó, ez egy döjfös, kevés, fennhéjázó, önhitt ember. És ennyire rossz mégis, vagy egyet jelenten ezzel a sok negatív tartalomban, ha én büszke merek lenni valamire. Lehet, egy kicsit a magyar nyelv sajátja is ez, hogy olyan negatív a megfogalmazás, de azért elgondolkodtam, és két nyelvet ismerek úgy nagyjából. Egyikben sincsen igazából ilyen játék a szavakkal, hanem általában mindegyik egy szót hoz pozitívan a büszkeségre, és nem olyan gazdag a kifejezéstára, úgy látszik az emberiségnek ezen a téren. Lehet, hogy vannak egyes népek, egyes nyelvek, akiknél igen, de mondjuk angolban, németben, vagy éppen a magyarban ez nem így van. És akkor nézzük meg, hogy az én életemben, mint keresztény ember, a büszkeség az hogyan szerepelhet. Hajlamosak vagyunk ugyanis szerintem arra, legalábbis én ezt tapasztaltam, hogy egy kicsit úgy ítélkezünk a büszkeség szó hallatán is már, vagy legalábbis azt mondjuk magunkban, na, felteszünk egy kérdőjelet úgy gondolatban, hogy na most akkor ez egészséges dolog lesz, amit ez az ember mondani fog, amikor így kezd egy mondatot, hogy büszke vagyok arra, hogy. És ilyen gondolatok lehetnek bennünk, hogy ez nem illik hozzánk, nem méltó hozzánk ilyet mondani, hogy mi büszkék vagyunk. És tehetjük ezt egyébként, van alapja ennek, azért, mert ugye a büszkeséget gyakran valóban felfogalkodottság jellemzi, vagy az követi, ha valaki büszke valamire, és nem ez a hálás büszkeség, vagy büszke hálaadással párosul, akkor lehet felfogalkodott, és azt utána pedig biztos bukás vagy elesés fogja követni, igazából csak idő kérdése. Ugyanakkor az is igaz, hogy emberileg fogalmazva, ha most nem ilyen kicsit baptista szemszögből, vagy nagyon esetleg vaskalaposan nézzük, akkor úgy általában az emberek, hogy kicsit kinyitunk, akkor arra gondolnak, hogy ha nincsen az életedben olyan dolog, amire büszke lehetsz, akkor egy nagyon szegény ember vagy. Mégpedig ugye itt értékekről van szó, vagy olyan dologról, hogy rendben van az életem, majd erről beszélek kicsit többet, de hát lehet itt ugye család, és valóban egy gyermek, miért ne lehetne az ember büszke arra? Vagy egy baráti kapcsolat, vagy egy teljesítmény, vagy egy ház, amit felépített az ember. Lehetne sorolni olyan dolgok, amiket a mennyi is értéknek tart. Ezekre lehetünk büszkék, és szegények lennénk, ha ez nem volna az életünkben. Persze igen, a világ sok esetben a büszkeséget máshogy használja, de én azt mondom, hogy semmiképpen ne ítéljük el se magunkat, se egyáltalán mást, ha azzal a szóval kezd egy mondatot valaki, hogy büszke vagyok erre-arra. Hanem lássuk meg azt, hogy milyen érték van a mögött, és ennek csak egyedül az a fokmérője, hogy Istennél is értéke ez. Illetve, hogy párosul-e más egyéb dologgal. A hívő embernél ugyanis ez a fontos, hogy legyen ott az, hogy plusz hálás vagyok. Hiszen ezt tudom, hogy én ember vagyok, tudom azt, hogy még a lélegzetvétele, a szívemnek a dobbanása, az sem az én hatalmamban van. Nem igazán tudok sokat tenni azért, hogy életben maradjak. Ha mondjuk másképpen alakul, tudom óvni magamat, de hát valami kevés a hatalmam, ezt azért valljuk be. Harmadrészt, és talán ez a legfontosabb alapvető gondolat, amit szeretnék mondani, hogy szerintem, ha valaki ezt másképp látja, ne botránkozzon meg, de szerintem, és igei példákat is mindjárt hozunk, és ez a legmeghatározóbb a büszkeség tekintetében, hogy Isten is egy büszke Isten. Erre mutat az ige nagyon sok helyen, és szerintem, ahogyan ismerjük a mi Istenünket, a mi atyánkat, akkor személyesen is lehet, hogy egyből tudunk előhozni olyan üzeneteket, vagy az Isten ismeretünkből olyan isteni tulajdonságokat, amelyekre azt lehet mondani, hogy igen, Isten nem egy alázatoskodó valaki, hanem tele értékekkel, tele hatalommal, ő egy büszke Isten. Hát nézzük meg, hogy mire alapozom ezt. Először csak néhány gondolat. Büszke önmagára. Ezt talán még soha nem fogalmaztuk így meg. Én is most, amikor gondolkoztam, akkor jöttem rá, hogy ezt ki lehet mondani. Isten büszke önmagára. Egyetlen lény sem lehet az univerzumban vagy a Földön, aki ezt elmondhatja, hiszen volt egy angyal, aki büszke lett önmagára, és most már Sátánnak hívják, és a legnagyobb ellensége az Istennek. De Istenre el lehet mondani. És azért is lehet ezt mondani egy kicsit ilyen logikai csavarral, mert azt mondja az ige, hogy Isten a saját képmására teremtette az embert. Ha valamire nem vagyok büszke, valamiről nem gondolom azt, hogy ez jó, akkor miért teremtek ilyet? Másrészt büszke az ő műveire, ugye a teremtésben olvassuk azt, hogy látta Isten, hogy ez jó. Hát nem mondom valamire, hogy jó, pláne egy isteni hatalmi szóval, ha nem vagyok arra büszke, ha azt nem vállalom büszkén. Aztán egyértelműen és vállalt módon, konkrét kijelentések vannak a Bibliában, keresi az ő dicsőségét Isten a dolgokban, a történésekben, hivatkozik az ő nevének a nagyságára, és azt is világosan elmondja, hogy ő imádókat keres. Keresi, hogy van-e értelmes, például van egy ilyen ige, van-e értelmes, aki keresi az Istent. Keresi azt, hogy ki az, aki az ő nevét fölemeli, ki az, aki őt imádja. Azt énekeltük például itt az elején, hogy dicsérd az Urat, mert ő irgalmas, hódolatra méltó, erős karja fölemel, vagy ha hozzáfordulsz, nem vet el. Ezek az isteni tulajdonságok mind-mind tökéletesek és igazak, és együtt járnak kéz a kézben. És mi is azért éneklünk ilyeneket, ezek a dalok azért születnek, mert a mi Istenünkre büszkék lehetünk. Imádni akarjuk őt. Ha valami nem egy büszkeségre okot adó dolog, vagy tulajdonság, vagy nem egy ilyen személy, aki ilyenekkel van tele, és akárhogy vizsgáljuk őt, azt látjuk, hogy még ha kérdések is vannak az ő személyiségével kapcsolatban, és nem tudjuk teljesen megismerni, de tökéletes. Hát akkor hogy ne lehetnénk büszkék rá, hogy hozzátartozunk? Van egy másik énekünk is, ez pedig az, hogy, és ezt énekeljük is el, hogy emlékezzél meg az Úr jóságáról, és sorolja azokat a dolgokat, amikkel ő megteríti az életünket.
Emlékezzél meg az Úr jóságáról, emlékezzél meg oltalmáról, mert olyan magas, mint az ég, hűséges, megtartó kegyelme. Viharokban ő erős már.
Azt énekeltük, ugye, hogy népe. És gyakorlatilag ez az ének ez Isten jóságáról, mindez ő tetteiről szól, hogy hogyan járhatunk vele. Kvázi arról is, hogy mire lehetünk mi az Isten oldalán büszkék. Hát persze úgy, mint a kisegér az elefánttal a viccben, hogy ugye mekkorát dübörgünk, mennyire dübörgünk, hallod, elefánt, mondja a kisegér. Na de attól még igaz, tehát attól még kijelenti Isten, hogy a népe vagy. Csatoljuk hozzá gyorsan más kijelentésekből, hogy a fia vagy, örököse vagy. Nagy az ő irgalma, irgalmat ad, vezetést ad a viharokban, erős vár, mentség, segítség, de erő is, megáld az Isten. És tegyük hozzá, hogy ő döntött így. Mint ahogy az elefánt is ugye a kisegeret bármikor eltaposhatná, de együtt is düböröghet vele, és ez valószínűleg a kisegérnek jó, hogy van egy hatalmas barátja, egy oltalma. Ez az elefánt döntése. Hát, Isten mennyivel csodálatosabb, mint a viccbeli elefánt, és ő így döntött, hogy ezeket kiárasztja ránk. Legyünk erre büszkék. Az 5 Mózes 8.12-ben, illetve hát egészen a 20-ig olvassuk, 5 Mózes 8.12-től azt mondja az ige, amikor jól lakásig eszel, szép házakat építesz, és azokban laksz, amikor marháid és juhaid megszaporodnak, lesz sok ezüstöd és aranyad, és bőven leszel mindennek, bővében leszel mindennek, akkor föl ne fuvalkodjék a te szíved, és el ne feledkezz az Úrról, a te Istenedről, aki kihozott téged Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. Amikor tele van az életed olyan dolgokkal, amikre büszke lehetsz, hiszen ezek mind jók, ismerjük el, egyetlen negatív dolog nem volt ebben a felsorolásban, mind áldás, mind jó. Akkor ne feledkezz el. Viszont én tovább mennék egy kicsit ennek az igének a kifejtésében, hiszen ez a sorok között van, és az Isten ismeretünkből tudjuk meg más kijelentésekből, hogy ez így van. Vagy Isten nem valamiféle ilyen alamizsna figyelmet kíván tőlünk, vagy hát akkor éppen Izraeltől. Nem azt jelentik ezek az igék, hogy ne feledkezz el, amikor ezzel és ezzel tele van az életed, hogy hát azért rám is gondolj, azért mondj el legalább egy rövid imát néha, azért legyek már benne én is valahol a felsorolásban, mondja Isten. Igaz? Nyilván nem ezt mondja nekünk, hogy ne feledkezz meg az Úrról, a te Istenedről, aki kihozott téged Egyiptomból, a szolgaság házából. Már rögtön oda tesz Isten egy olyan tettet, ami nélkül mindez a felsorolás, hogy aranyad van, házad van, hogy bővelkedsz, mindez a sok áldás, amire éppen ebben a pillanatban büszke lehet ez a nép, semmi lenne, nem lenne, hanem szolga voltál Egyiptomban, ezért ne feledkezz meg. Ne az, hogy egy rövid imát elmondjál, hogy igen, hálás vagyok, igen, tudom, Isten az én Istenem, hanem mindezt az alapot a te büszkeségedre, arra, hogy jólétben élj, hogy egészségben kihúzhass magad, hogy ne egy ilyen nyomorútnak érezzed magadat. Én teremtettem meg. Ne feledkezz meg erről, hogy Egyiptomból, a szolgaságházából hoztalak ki. Tehát az alapot teremtettem meg. Teljesen más így. Istennek ez a parancsa, hogy ne feledkezz meg. Azt mondja tovább az ige, ő vezetett téged a nagy és félelmes pusztában, ahol mérges kígyók és skorpiók vannak. A kiszikkadt földön, ahol nincs víz. Ő fakasztott neked vizet a kemény kősziklából. Ő táplálta pusztában mannával, amelyet nem ismertek atyáid. Megsanyargatott és próbára tett, hogy végül is jót tegyen veled. Ne gondold tehát majd magadban, az én erőm és hatalmas kezem szerezte nekem ezt a gazdagságot, hanem gondolj mindig Istenedre, az Úrra. Ő adta neked az erőt a gazdagodáshoz, hogy szövetségét, amelyre esküdtett atyáidnak, fenntartsa mind a mai napig. Ne légy büszke magadra, ne élj tévhídben. Ja, bocsánat, ez már nem az ige, ez az én következő sorom. Tehát itt az ige vége. Csodálatos és emberileg lehetetlen dolgokat olvastunk. Manna a pusztában, víz fakad a sivatagban, ahol nincs víz, mérges kígyók és skorpiók között élte át az utat Izrael. megsanyargatta, próbára tette, hogy aztán jó dolga legyen. Gyakorlatilag háromszor aláhúzza Isten a folytatásban, és ez egyik a szakasz, hogy ne légy büszke magadra, ne élj tévhitben. Azt is lehetne mondani egy kicsit radikálisabban, hogy ne légy szánalmas, mint a kisegér, hogy látod, mennyire dübörgünk. Vedd észre, hogy én vagyok, hogy minden tőlem jött, hogy valójában mindent én tettem, ráadásul lehetetlen dolgokat, csodálatos dolgokat, és hogy ezt mennyire komolyan gondolja Isten. Azt mondja szintén a folytatásban, de ha mégis elfeledkezel Istenedről, az Úrról, és más isteneket követsz, azokat tiszteled, és azokat imádod, kijelentem nektek már most, hogy menthetetlenül elvesztek. Elpusztultok, ugyanúgy, mint azok a népek, amelyeket kipusztít előletek az Úr. Tehát, ha magadra leszel büszke, akkor a büszkeség alapja az, amit kihúzok alólad. És olyan leszel, mint a többi nép. Amikor felsorolta ezeket a pozitív dolgokat, hogy mivel áldotta meg, mivel fejezte be Isten még egyszer, én, az Úr, aki kihoztalak Egyiptom földjéről, ezeket a népeket takarítottam el előled, de ha magadra leszel büszke, ha eltéveszted az arányt, akkor olyan leszel, mint ezek a népek. Akkor most tegyük fel a kérdést, hogy Istenben vajon van büszkeség? Vajon van Istenben ilyen emberi, hétköznapi szóval mondva tartás? Vagy minden áron, most elnézést, hogy így fogalmazok, csak szeretnék sarkítani, minden áron lealacsonyodik Isten, szinte a lábunkhoz veti magát, hogy figyeljünk már rá egy kicsit. Tudjuk a választ rá, nem. Irgalom és kegyelem, áldás, vezetés, megmentés, ezek áradtak az előző ige szakaszban is, amit olvastunk, de ezek együtt járnak Isten büszkeségével, a nevének a nagyságával, tiszteletadásra, imádatra való igényével, és azzal az igényével is együtt járnak, hogy előtte meghajoljunk, hogy elismerjük, hogy ő ki, és mi boruljunk le az ő lábához. Nincs ez fordítva. Jézus akármit tett, a világ legnagyobb dolga, a legnagyobb alázata, a teljes kiüresítés, az, hogy ő bűnné lett, az nem az Istennek a lealacsonyodása, hogy a lábunk alá vetette magát, hogy figyeljünk már rá, hanem az alapnak a megteremtése. Annak az alapnak a megteremtése, ami akkor az egyiptomi szabadulás volt ennek a népnek, és elárasztotta őket Isten minden áldással, de azt mondja, hogy ha nem figyelsz rá, ha arányt tévesztesz, ha azt gondolod, hogy ezt te csináltad, ha büszke vagy magadra, akkor olyan leszel, mint a többi. Jézus ezzel a teljes kiüresítéssel pontosan ugyanezt az alapot teremtette meg. Megalázta magát, szolgai formát vett fel, de nem előttünk alázta meg magát, hanem ez kellett az alapvetéshez. Bűnné lett. Ki előtt lett bűnné? Az emberek szemében? Nem, az Isten szemében. A bűnt vette magára, és Isten, mit olvasunk, eltakarta az ő arcát előle, és azt mondta Jézus, hogy miért hagytál el engem? Egyáltalán nem az emberek előtt csúszott-mászott Jézus Krisztus, még hogyha le is köpték, még hogyha verték is, hanem azt láttuk megtestesülni ebben az alázatában, ebben a végtelen kiszolgáltatottságában, hogy mi a bűnnek a terhe, mi az a mocsok, amiben valójában azok járnak, akik önmagukra büszkék, akik azt hiszik, hogy van megoldás. Izrael ugyanerre hajlamos volt, és az egyiptomi szabadítás után szintén hajlamos volt erre. Istennek ezek nagyon radikális szavai. A 3 Mózes 10-ben azt olvassuk, hogy most 3 példa következik. Egyrészt az, hogy Isten a saját népében hogyan mutatja be azt, hogy kire érdemes büszkének lenni. Aztán egy proféciában az istentelen hatalom ellen hogyan jelenik ez meg, illetve egy keresztény gyülekezetnek való üzenetben hogyan jelenik ez meg. Tehát az Isten népe, egy istentelen hatalom és egy keresztény gyülekezet. Három-három különböző szituáció. A 3 Mózes 10. 1-3-ig ezt mondja Nádáb, és Abihu Áron fiai fogták a maguk szenes serpenyőjét, tüzet tettek bele, füstölőszert raktak rá, és idegen tűzzel áldoztak az Úr színe előtt. Pedig ő nem adott nekik erre parancsot. Ekkor tűz csapott ki az Úr színe elől, és megemésztette őket. Meghaltak az Úr színe előtt. Mózes így szólt Áronhoz, erről beszélt az Úr, amikor azt mondta, a hozzám közel állókon mutatom meg, hogy szent vagyok, és az egész nép előtt, hogy dicsőséges vagyok. Áron pedig némán hallgatott. Az Istennek az ítélete, az aránytévesztés, hogy ki az, aki az Úr, ki az, aki, megint csak térjek vissza ehhez a vicchez, az elefánt ebben a történetben. Ez egészen komoly dolog Istennél. És hogyha közel állunk hozzá, vele együtt dübörgünk, kapjuk mindazokat a dolgokat, amikre egyébként büszkék lehetünk, és azt mondjuk, hogy jól van dolgunk, mint az előző felsorolásban, akkor szentnek kell lennünk. És akkor még jobban kell arra figyelnünk, hogy ott legyen a hálaadás, ott legyen az, hogy igen, minden, ami az én életemben árad, az Istentől van. Mindaz, ami árad, az egyiptomi szabadítás után Izrael életébe, az Istentől van. Minden, ami történhet, azt Isten határozza meg. Mindennek a szabályait az Úr mondja meg. És ha kér valamit, azt meg kell tenni, ha nem kér valamit, akkor pedig csendben kell maradni. Azt mondja, idegen tűzzel áldoztak az Úr előtt, pedig ő nem adott erre nekik parancsot. És a hozzá közel állókon megmutatja, hogy szent és egészen elképesztő dolog történik. Az áldásnak a népe, a szabadításnak a népe, az lát egy halált. Ezékiel 38-ban, ez egy istentelen hatalom elleni profécia, fegyverbe szólítok ellene, hegyeimen mindenkit, így szól az én Uram az Úr. Ember, ember ellen támad, fegyverével. Megbüntetem dögvésszel és vérontással. Ömrő záporesőt, jégesőt, tüzet és kénkövet hullatok rá, és csapataira, a vele lévő sok népre. Így mutatom meg, hogy nagy és szent vagyok, és megismertetem magamat a sok néppel, akkor majd megtudják, hogy én vagyok az Úr. Ezen nincs mit magyarázni. Aki Isten ellen van, az el fog bukni. Ez csak idő kérdése. Aki felfuvalkodik, aki saját magára büszke, aki el sem ismeri Istent. Tehát látjuk az ő népében, amikor az ő népe, az ő kiválasztottai, az a nép, akit ő kiszabadított, az a nép, akit ő áld, de idegen áldozatot hoznak, idegen tüzet, isteni parancs nélkül az oltárra, annak is van következménye. Az istentelen hatalom ellen egyértelműen egy nagyon súlyos következményt profétál Ezékiel. És egy keresztény gyülekezetnek a jelenések könyvében ezt a kijelentést így olvassuk, hogy a laodíceai gyülekezetről van szó. Mivel ezt mondod, gazdag vagyok, meggazdagodtam, és nincs szükségem semmire, de nem tudod, hogy te vagy az a nyomorult, a szánalmas és a szegény, a vak és a mezítelen. Tanácsolom neked, védj tőlem tűzben ízított aranyat, hogy meggazdagodj, és fehér ruhát, hogy felöltözz, és ne lássék szégyenletes mezítelenséged, és védj gyógyító írt, hogy bekend a szemed, és láss, akit én szeretek, megfeddem és megfenyítem, igyekezz tehát, és térj meg. Ne fuvalkodj fel, teljesen ugyanaz, mint amit Izraelnél olvastuk, hogy azt hiszed, hogy ez a gazdagság, ez a jólét, ez tőled van? A laodíceai gyülekezet is ezt gondolta, hogy jó nekünk. Gazdagok vagyunk. Nincs szükségünk igazából semmire. És mégis ez mind a három egy ítélet. Mind a három egy nagyon komoly szembesítés. És mégis érdekes, hogy pont ennél a laodíceai gyülekezetnél olvassuk azt, hogy íme az ajtó előtt állok és zörgetek. És ha valaki meghallja a hangomat és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, ő pedig én velem. Egy ilyen ítélet fellebbentése után, Izraelnek is ugye mit mondott, hozzunk megint párhuzamot, olyan leszel, hogyha nem vigyázol, hogyha összekevered a helyzetet, mint a többi nép, akit előtted takarítottam el. Kihúzom a lábad alól a talajt. kihúzom az egész alapot arra, hogy bármire is büszke legyél. És a laodíceai gyülekezetnek is fellebbenti ezt. Hogy te ilyen vagy, olyan vagy, akit szeretek, megfedem és megfenyítem, térj meg, és akkor jön a kegyelemnek a szava, hogy vele vacsorálok, ha valaki megnyitja az ajtót, ő pedig én velem. Aki győz, annak megadom, hogy velem együtt üljön az én trónomon. Ez büszkeség? Istennel a trónon ülni? Mint ahogy én is győztem, és atyámmal együtt ülök az ő trónján. Jézus kijelentése szerint Jézus büszke arra, amit ő végigvitt. És ezért is mondom, hogy ő nem előttünk alacsonyodott le. Bár emberek alázták meg, és köpték le, hanem az Isten szemében viselte a talán még sokkal nagyobb gyalázatot. És az, amit mi láttunk, meg amit az evangéliumok leírnak, az ő szenvedéséből ez csak a látszat volt a földön. De valójában ugye győzelemmel ért véget, és sokkal nagyobb győzelemmel, mint szintén, amit a földön láthattunk, meg amiben részünk van, mert azt mondja, hogy aki győz, az majd a trónra fog ülni. Velem együtt. Aki győz, annak megadom, hogy velem együtt üljön a trónon, mint ahogyan én is győztem, és atyámmal együtt ülök az ő trónján. Akinek van füle, hallja meg, amit a lélek mond a gyülekezeteknek. Azt mondtuk tehát, hogy Isten egy büszke Isten. Egy kis ismétlés még egyszer. Büszke önmagára, mert saját képmására alkotott. Büszke az ő tetteire. Ugye a teremtésre is azt mondja, hogy az jó. Egyértelműen és vállaltan kijelentése szerint keresi az ő dicsőségét, az őt imádókat, azokat, akik megüresítik magukat, és képesek fölnézni őrá, és azt mondani, hogy ez tőled van. És azt is láttuk a Izrael népének szóló igében, egy istentelen hatalomnak szóló proféciában, és egy keresztény gyülekezetnek tett hát profétikus figyelmeztetésben is, hogy Isten ítélete szerint jaj nekünk, hogyha nincs bennünk az meg, akire Isten büszke. És ha nem ül Jézus Krisztussal a trónon, hanem győz. És talán ez a legfontosabb üzenet, ami engem is nagyon megérintett, hogy Isten mennyire büszke Jézus Krisztusra. A Máté evangélium a 3. fejezetében olvassuk ezt, hogy ahogy a Jézus bemerítésekor mi történt. Aztán a 17. fejezetben olvassuk, hogy a megdicsőülés hegyén mi történt. Mind a kettő valahogy így hangzik, hogy a mennyből hallatszik egy szó. Ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. A megdicsőülés hegyén pedig azt mondja, fényes felhő borította be őket, és hang hallatszott a felhőből. Ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Őt hallgassátok. Hát látjuk, hogy Isten büszke Jézus Krisztusra. Ez az Isten, aki Izraelt így kihozta a pusztából, és felsorolja mindazokat a dolgokat, amikkel őket megáldotta, de figyelmezteti is őket. Végül a meggazdagodásnak, az áldásnak, annak, hogy mi bármire is büszkék lehessünk, hogy értékekkel, kincsekkel teljen meg az életünk, az egyetlen alapjaként Jézus Krisztust mutatja be. Őt hallgassátok, azt mondja. És őt állítja középre, őre mutat, világosan, egyértelműen, őt teszi olyan helyre, mint senki mást. Az Atya Isten. Hogy a Filippi 2-re elég gondolnunk, minden névnél nagyobb, azért, amit tett. Mindenki leborul, és vallja, hogy Jézus Krisztus Úr, és ott van az is, hogy az Atya Isten dicsőségére. Az 1 János 5-ben olvassuk, Isten bizonyságtétele az, amellyel fiáról tesz bizonyságot, és aki hisz Isten fiában, abban megvan ez a bizonyságtétel. Aki nem hisz Istennek, az hazuggá teszi őt. Mert nem hisz abban a bizonyságtételben, amellyel Isten bizonyságot tesz a fiáról. Ez a bizonyságtétel pedig az, hogy Isten örök életet adott nekünk, és ez az élet az ő fiában van. Akié a fiú, azé az élet. Akiben nincs meg Isten fia, az élet sincs meg abban. Kicsit, hogyha ugrunk ebben az igében, úgy folytatja, tudjuk, hogy Istentől vagyunk, és ez az egész világ a gonosz hatalmában van, de tudjuk, hogy eljött az Isten fia, és értelmet adott nekünk, hogy megismerjük az igazat. És ezért vagyunk az igazban, az ő fiában, Jézus Krisztusban. Ő az igaz Isten, és az örök élet. Ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. És a János 3.16 sokat idézett versei után két vers úgy folytatódik, mert Isten nem azért küldte el a fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön a világ általa. Aki hisz ő benne, az nem jut ítéletre. Aki pedig nem hisz, már ítélet alatt van, mert nem hitt Isten egyszülött fiának a nevében. Isten, ahogyan a teremtésre azt mondja, hogy jó. Én hiszem azt, hogy Jézus Krisztusra még inkább azt mondja, hogy jó és tökéletes. Hiszen elfogadta az ő áldozatát, és mérhetetlenül sok igevers mondja nekünk azt, hogy Jézus Krisztus az egyetlen út. Ő az, aki eltörli a bűnt, ő az, aki megigazít, Krisztusban van minden. És akkor szeretnék zárásképpen egy néhány gondolatot buzdításképpen mondani, hogy legyünk büszkék mi is. Egyrészt arra, akik Krisztusban vagyunk, hiszen ennek az egésznek van igazán értelme. Ez az alapja minden másnak. Minden újjászületés, az enyém is, a testvéreké egyenként Krisztust dicsőítette, hiszen semmi más nem történhetett volna rajta kívül. Ha Krisztus nincs, nincs újjászületés. Ezért már a megtérésünk is dicsőítette őt. És azt mondtuk, hogy a laodiceai gyülekezetnek adott elég súlyos figyelmeztetés után ott van az, hogy aki az ajtó előtt állok és zörgetek, és aki megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok. És ez a vacsorálás, ez egy fantasztikus dolog. Ez kicsit elgondolkodtam ezen is, hogy egyrészt egy csodálatos, egy ilyen nagyon élménydús találkozás az Istennel. A legelső. Amikor az ember megnyitja azt az ajtót. És amikor Jézus bejön. Élménydús és nagyon csodálatos találkozás. Bűnbocsánat és a megtisztulás élményét. Akkor éljük át először. A legradikálisabban. Lehet, hogy ez valakinél egy folyamatnak a része, lehet, hogy valakinél egy este megtörténik, de senki sem mondja azt, hogy ez nem egy fantasztikus, csodálatos dolog volt. Ennek az eredménye az első szeretet a szívünkben, ami már egy isteni adomány. A bűnbocsánaton túl, ami eltörölt, de az első áldás a szívünkben, az amit már ad a régi helyébe, az első szeretet. Aztán ez a vele vacsorálás, hogy amikor bejön, megnyitjuk az ajtót, és ő bejön, elkezdjük a Krisztus személyét és az erejét egyre jobban megismerni. Ezért a Krisztusét, akiről itt szó volt. Megújulást ad, új láthatárok nyílnak meg. Értelmet nyernek dolgok, más dolgok pedig teljesen értelmüket vesztik, kiüresednek, ezeket kidobjuk az életünkből, vagy Isten elveszi tőlünk, mint egy áldást. Például a káromkodást, a cigarettát, a gyalázatos beszédet, a széthúzást, nagyon sok mindent. Egyszerűen elvesz, amikor Jézus velünk vacsorál. Felszabadul a lelkünkből a hála, a dicséret. És nyugodtan mondhatjuk, hogy felszabadul és megszületik a büszkeség is a szívünkben, azért, mert bizonyságot is akarunk tenni. Általában arról az emberek nem szoktak beszélni, főleg nem örömmel, meg felszabadultan, meg szinte úgy, hogy kitör belőlük, amit szégyelnek, nem? Arról szoktak beszélni, amire büszkék. Tehát megszületik bennünk az Istenre, Krisztusra való büszkeség is. Egyre inkább. És a másik része, ez a találkozás, ez a vele vacsorálás. A másik része pedig az, hogy vele vacsorálok, ő pedig én velem. Ebben egy folyamatosságot is látok. Ez már az, hogy alkalmassá tesz arra, hogy neki éljek folyamatosan. Hogy tanít, hogy erősít, hogy velem van. Hogy vezeti az életemet. És minden döntésem, amit azért hozok meg, mert Istené vagyok, amit másképp hozok meg, mint ez alatt az ajtónyitás, a velem való vacsorálás megkezdése előtt, minden ilyen döntésem az ő nevére hoz dicsőséget. Hiszem, hogy büszkévé teszi Istent az én életemre, és ugyanakkor Krisztusra is mutat, mert az egész nem jöhetett volna létre, ha ő erre az alapot nem teremti meg. Azt mondja az ige egy helyen, amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte fiát, aki asszonytól született, a törvénynek alávetve, hogy a törvény alatt lévőket megváltsa, hogy Isten fiaivá legyünk. Mivel pedig fiak vagytok, Isten elküldte fiának lelkét a mi szívünkbe, aki ezt kiáltja, abbá, atyám. Úgyhogy már nem vagy szolga, hanem fiú. Ha pedig fiú, akkor Isten akaratából örökös is. Tehát legyünk büszkék arra, akik Krisztusban vagyunk. Ez az atyát dicsőíti, ez Krisztus dicsőíti. De annyi értékkel, olyan csodálatos találkozással, olyan dolgoknak az elvételével, és más dolgokkal pedig megtöltötte a szívünket, hogy erre nyugodtan lehetünk büszkék. A bizonyságtételünk így lesz hiteles. Aki nem büszke Krisztusra, nem büszke arra, hogy milyen új életet kapott, most így is mondhatnám, hogy nem örül annak, de talán az, hogy büszkén örül neki, hogy hálásan örül, ez több annál, mert ez azt hozza ki belőlünk, hogy ezt mondani fogjuk, és ennek akarunk élni. És nem csak arra lehetünk büszkék, akik Krisztusban vagyunk, hanem a megváltónkra, az atyára, magukra, ezekre a személyekre, akikkel találkoztunk, akiket megismerünk folyamatosan. És ez nem egy ilyen, tehát pontosan a büszke hálaadásnak az alapja. Hogy ez a két személy, ez egy csodálatra méltó személyé formálódik az életünkben. Az elején látjuk őket, mint megmentőket, mint akik mindent megtettek azért, hogy helyreálljon ez a kapcsolat, hogy legyen utunk az atyához, és aztán ez megtelik egyre inkább tartalommal, és gazdagodunk, és egyre több az olyan dolog, amit sorolhatunk fel, mint ahogy Izraelnél is volt, hogy van már házad, aranyod, állatod, családod. Csak ne feledkezz meg az Istenről, aki kihozott benne téged Egyiptom földjéről. Tehát légy büszke a te megváltódra és atyádra. És ha büszkén adunk hálát, akkor ez a két fogalom, mármint a büszke, hálaadás, ez nem ellentét, hanem ha összekapcsolódik, akkor pontosan jelzi azt, hogy tudom, hogy ez nem tőlem van, nem az enyém, nem én hoztam létre. Mindent a hála mozgat ebben a kapcsolatban. Mindent. Büszke hálaadás. Valami mozgat, amit kaptam. Valami mozgat, amire méltán vagyok büszke, de azzal együtt vagyok büszke, hogy tudom, hogy nem az enyém. Mert nem belőlem jött, nem tőlem, nem általam van, és mégis az enyém. Ez a csoda. Nem tőlem, nem belőlem, nem általam, de az Isten döntött így, mint az elefánt a kisegér mellett, hogy nem eltapossa, hanem együtt dübörögnek. És mégis az enyém. Mégis az enyém a hatalom, az erő, és mindez az áldás. Ez hatalmas örömmel tölt el. De túlmutat rajtam, és ezt természetszerűleg elismerem. Óriási az örömöm, van bennem büszkeség, de ez túlmutat rajtam. Nem én vagyok a büszkeségnek a végcélja, a tárgya. És hogyha ezt megértem, és hála Istennek ezt megértettem már egy jó pár évvel ezelőtt, akkor még több dolgot kinyit Isten, még újabb területeken tudok büszke lenni, őrá hálás lenni, még többször, és ez természetszerűleg fog folytatódni. És e fölött az egész fölött tudok örülni, és az egész fölött tudok büszkének lenni. És akkor gyakorlatilag mire vagyok büszke? Az én Istenemre. Az ő döntésére, az ő személyére. Arra, hogy milyen módon lett ez az egész az enyém, amihez semmi közöm nincs. Hálás, büszkeség, büszke hálaadás. És túl sok mindennel készültem, ezért azt hiszem, hogy itt most be is fejezem, és egy következő alkalommal majd folytatjuk. És énekeljünk el még egy éneket, mielőtt imádkoznánk. Jézus Krisztusra. Arra térjünk vissza, amit az ige úgy fogalmaz meg, hogy nem kitalált meséket követve ismertettük meg veletek a mi Úrunk Jézus Krisztus hatalmát és megjelenését, hanem úgy, hogy szemtanúi voltunk az Isten felségének. Ilyen szózatot intézett hozzá a felséges dicsőség. Ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Mi hallottuk ezt a mennyből. Jött szózatot, mert együtt voltunk vele a szent helyen. Hogyha Jézus Krisztus velünk vacsorál, hogyha ez a kapcsolat folyamatos, akkor a mi bizonyságtételünk is ugyanilyen lesz. Nyilván ők földi tanúk voltak, nem kitalált meséket. Ők magukban, a személyükben is, Péter, az apostolok, akik mind ott voltak, személyükben is hitelesítő tényezők voltak, igazi húsvér tanúk. Hallották és látták. És mindenki tudta, hogy ha ők beszélnek, akkor tényleg nem kitalált mese, mert róluk suttogott az egész nép. Hogy ők kicsodák, hogy halászok voltak, hogy ott hagyták, hogy csodákat tettek, stb. Kiszabadultak a börtönből. Ezek terjedtek. De mi is húsvér tanúk vagyunk, mert Jézus Krisztusban mi is megláttuk azt, nem a mennyből hallott szó által, de kiki máshogyan, és átéltük ezt a szabadítást, átéljük ezt a vele való vacsorálást, hogy megtölti az életünket. És tudjuk, hogy valóban ő az, akiben Isten gyönyörködik. Hát legyünk így büszkék ő rá, a mi Istenünk döntéseire, mindarra, amivel ő be tudja tölteni az életünket, és legyünk büszkék arra, akik Krisztusban vagyunk.